Szeretettel köszöntünk mindenkit, mindenkit, aki régebben is részt vettek ezeken az alkalmakon is, azokat is, akik esetleg ma jöttek először. És mielőtt rátérnék a mai témánkra, szeretnék néhány szót szólni erről az egész hat részes sorozatról. A bibliai előadások azok rendszerint a következőkről szólnak, vagy a Bibliáról, mint egészről, a Biblia keletkezéséről, a Biblia értékeiről, vagy egyes bibliai iratokról, azoknak a tartalmáról. Máskor a nagy bibliai eszmékről van szó, hogy a nagy emberi kérdésekre milyen válaszokat ad a Biblia. A mostani hat részes sorozat ezektől eltérően egy egészen speciális témával foglalkozik, és pedig az egyes ember Istennel való kapcsolatáról, vagy így mondhatnám, az ember, az egyes ember is Isten történetéről lesz szó. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az egész Biblia erről szól, Isten is az ember történetéről, csak történelmi léptékben. Ha sokszor emlegettem, biztos, akik régebben jöttek, emlékeznek rá, hogyha fölütjük a Bibliát a legelején, akkor azt olvassuk, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ha az utolsó lapjára pillantunk, ott pedig azt olvassuk, hogy láttam új eget és új földet. Tehát hogy van az Isten és az ember, vagy Isten és az emberiség története a teremtéstől az újjáteremtésig? Tehát mondhatnám, hogy a Biblia hosszmetszetben és történelmi távlatokban foglalkozik ezzel a témával. Egy speciális világtörténelem, egy speciális szempontú világtörténelem foglaltatik benne a Bibliában. Most pedig mi, mint egy keresztmetszetben foglalkozunk ezzel a témával, hogy az egyes ember az Isten keresésétől hogy juthat el az Istennel való találkozásig, végül pedig az Isten színről színre látásáig. Persze rögtön, mikor ezt kimondom, ott van a kérdés, hogy egyáltalán van ilyen? Egyáltalán lehetséges ez? Úgy gondolom, hogy ezek az egészen személyes kérdések mindannyiunkat érdekelnek, és sok ember hall nagy bibliai eszmékről, de elakadunk sokszor az ilyen személyes kérdéseknél, hogy hogyan lehet az Istent keresni, hogyan lehet megtalálni, és hogyan fejlődhet egy embernek az Istennel való kapcsolata. Ugye a programon látjuk, hogy haladunk lépésről lépésre előre. Miért időszerű ez a téma? Ugye mindannyian tapasztaljuk azt, hogy az ateizmus, a szekularizáció, az elvallástalanodás visszaszorulóban van, világszerte. És hogy így fogalmazzak, nagy a vallási piac, nagy a kínálat vallásos irányzatokban, nagyon tarka a kínálat, de kevés az egészséges vallásosság. Igazából ez a kifejezés is a Bibliából származik, Pál apostol beszél sokszor az egészséges tudományról. Én most ezt egy kicsit átalakítva innét vettem, hogy egészséges vallásosság, és meggyőződésem, hogy az egészséges vallásosságnak a mércéjét, a mintáját azt a Bibliában lehet megtalálni. Tehát bibliai előadás keretében beszélünk, hogy milyen, hogy így fogalmazzak, egészséges tanításokat tartalmaz a Biblia arra vonatkozóan, hogy egy embernek az útja Istennel, egy ember és Isten kapcsolata. Kezdjük tehát a dolgot a legelején, és tegyük fel azt a kérdést, hogy van-e okunk nekünk embereknek, minden embernek Isten keresésére. Mert ugye nyilván az ember útja Istennel ott kezdődik, hogy kezdi keresni az Istent. És én azt mondanám, hogy alapvetően két nyomós ok késztethet erre bennünket, és rögtön ki is mondom, hogy minden embernél fennáll ez a két ok, és minden embernek lenne oka az intenzív igazságkeresésre, vagy Isten keresésre. Hát az egyik ok az, hogy keressük a magyarázatok láncolatának a végét. Mit értek ezen, hogy keressük a magyarázatok láncolatának a végét? Olvasnék ezzel kapcsolatban Paul Davis Isten gondolatai című könyvéből. Ezt a könyv 1995-ben jelent meg, a Kulturtrade kiadó adta ki. Ez egy híres mű, és Templeton díjas mű, és ebből szeretnék olvasni néhány sort, ugye a szerző természettudós, és a következőket írja. Gyerekkori felfedezésem, miszerint egy tény vagy körülmény magyarázata önmagában végeláthatatlan láncolatot szülő újabb magyarázatot igényel, azóta is nyugtalanít. Véget ére valahol a magyarázatok láncolata, mondjuk Istennel, vagy valami mindent átfogó természeti törvénnyel. Egyetemi hallgatóként nem győztem gyönyörködni abban, hogy a tudomány lélegzet elállító válaszokkal szolgál a világra vonatkozó kérdéseinkre, megvilágító ereje olyan káprázatos, hogy készségesen elhittem, a tudományos haladás egy napon a világmindenség összes titkát megfejti. Mégsem szűnt meg gyötörni a megválaszolatlan kérdések sokasága. Mi rejlik a magyarázatok pompás építményének a mélyén? Mi tartja fenn az egészet? Létezik-e egy végső szint, és ha igen, honnan származik? Megelégedhetünk az így van és készféle magyarázattal. Aztán ezt írja, hol ér véget a magyarázatok láncolata? Ugye előzőleg ő is írja, hogy gyerekkorában kikészítette a szüleit a miért kérdésekkel. És hát gondolom, akiknek kisgyerekük volt, vagy kis unokájuk, tudjuk, hogy a gyerekek meddig tudják feszíteni, de az miért, de mi mindennek a vége. És amikor az ember felnőtt lesz, rájön, hogy borzasztó nehéz a magyarázatok láncolatának a végére érni. De úgy bennünk van szinte, mondhatnám, mint a nehézkedési törvény, hogy nem tudunk nyugodni, hogy mi van mindennek a legvégén. De érdekes, hogy a tudományban azt úgy mondják, hogy létezik-e egy egységes elv, létezik-e egy végső képlet, amivel az egész valóság megragadható. És ugye talán többen olvasták közelmúltban, hogy a könyv is jelent meg erről, és nagy port kavart, rádióban is sokat volt róla szó, hogy most fölröppent egy olyan nézet, hogy adjuk fel ezt nem is lehet megtalálni. Ilyen nincs is, erre nincs szükség. De talán ez kicsit ez olyan, mint mikor már feltartjuk a kezünket, és azt mondjuk, hát nem tudjuk megtalálni. Hát inkább adjuk föl, inkább mondjuk azt, hogy nincs is ilyen, vagy nincs is erre szükség. Tehát az egyik nyomós okunk az, hogy keressük a magyarázatok láncolatának a végét. Valahogy úgy érezzük magunkat, hogy akkor lennénk jól a saját bőrünkben, hogyha el tudnánk magunkat helyezni térben és időben. Tehát úgy értem a térben, hogy tudnánk, hogy ez az egész kozmosz honnét van, hol a vége, ezen belül mi a helye a Földnek, ki vagyok én ezen belül, hol van a helyem, és időben a történelemről is lenne egy felfogásunk, nem csak a múltról, de még a jövőről is. Ha ilyen a tudatunk akkor lenne megnyugodott és teljes, hogyha térben és időben teljesen el tudnánk helyezni magunkat. És ezt kívánja azt, hogy mi van a magyarázatok láncolatának a végén. Ezt szeretnénk megtalálni. Azután van egy másik nyomósokunk is. Én úgy gondolom, hogy példabeszédek könyve első fejezetének, vagy bocsánat, prédikátor könyve első fejezetének a 15. verse egy nagyon nagy igazságot mond ki. Tehát prédikátor könyve első fejezetének a 15. verse, amely így hangzik, az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Megkérdezem, igaz ez a földi életünkre? Hogy a fogyatkozás meg nem számlálható, és az egyenetlen meg nem egyenesíthető. Ugye más szavakkal mit mondhatunk, hogy minden tele van tökéletlenséggel. A fogyatkozások meg nem számlálhatóak. Mindenütt hiányosságokkal találkozunk, tökéletlenségekkel találkozunk, és ráadásul úgy érezzük, hogy ezeket soha nem lehet igazán rendbehozni, hogy az egyenetlen meg nem egyenesíthető. És ez személyes életünkben is megjelenik, ugye amikor Pál apostol a Római Levél 7. fejezetében azt írja, hogy állandóan azon kapom magamat, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. És hogy van az, hogy az akarás megvan bennem, de nem találom a jó véghez vitelét. Úgy érzem magam, mint aki egy eladott rabszolga, aki nem tud kitörni egy fogságból. Tehát a másik nyomós ok, amely bennünket igazságkeresésre vagy istenkeresésre késztet, ez a bennünk lévő rossz és a körülöttünk lévő rossz. Hogy mindenütt találkozunk valamivel, ami rossz, ami tökéletlen, ami szenvedést okoz. Saját magunkban is megoldatlan kettősséget látunk. Ahogy Pál apostol fogalmaz, úgy látom, hogy van bennem egy rossz törvény, ami dolgozik bennem. Akkor tehát az ember ezekre is magyarázatot keres. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy ha ilyen nyomós okunk van, akkor lemondhatunk-e az igazságról, vagy az Isten kereséséről? Azt tudom mondani, hogy igazából nem. Próbálhatjuk megnyugtatni magunkat, próbálhatjuk elhessegetni magunktól ezeket a kérdéseket, de igaza van Pascalnak, aki a következőket írja. Szeretnék a Gondolatok című művéből idézni. Ugye ő a 17. századi nagy természettudós és gondolkodó, és ő a következőket írja. Íme ezt látom, ezejt engem zavarba. Körültekintek, és mindenütt csak homályt látok. A természet nem tár elém semmit, ami ne indítana kételkedésre és nyugtalanságra. Ha nem látnék benne semmi olyat, ami istenségre utal, a tagadás álláspontjára helyezkednék. Ha pedig mindenütt egy teremtő jegyeit fedezném fel, megnyugodnék a hitben. De mivel túl sokat látok a tagadáshoz, és túlságosan keveset a megbizonyosodáshoz, szánalmas helyzetben vagyok. Így nem tudva, mi vagyok, és az sem, hogy mit cselekedjem, nem ismerem sem a helyzetemet, sem a kötelességemet. Szívem teljes erővel törekszik megtudni, hol van az igazság, hogy követhesse. Ezért semmit se találnék túl drágának. Nem szépek Pascalnak ezek a sorai, és nem igazak? Hogy azt mondja, szívem teljes erővel törekszik megtudni, hol van az igazság, hogy követhesse. Semmit sem találnék ezért túlságosan drágának. És ugye azt írja, hogy mindenütt csak homályt látok. Ugye hát én csak konyhai munka közben élek rá rádiót hallgatni, de sajnos nem jegyeztem meg a fizikus nevét, akivel folyt egy beszélgetés, mert pont akkor valami elterelte a figyelmemet, mikor véget ért a műsor, és bemondták, hogy kivel is beszélgetett a riporter, de érdekes megfogalmazást alkalmazott ez a fizikus. Azt mondta, tulajdonképpen mi természettudósok csak játszunk a használati utasítás ismerete nélkül. Így fogalmazta meg, ugye, hogy homályban tapogatózunk. Így mondta, hogy mi csak játszunk, keresünk, de a használati utasítás ismerete nélkül. Minden esetre a Biblia úgy fogalmaz, hogy az értelmes ember e nyomós okok miatt igazságkeresővé és istenkeresővé válik. Ezt így fogalmazza meg a 14. Zsoltár 2. verse: Isten letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Most ebből csak ennyit emeljünk ki, hogy azt mondja értelmesnek, aki ezeknek a nyomós okoknak a hatására igazságkeresővé, avagy Isten keresővé válik. Megint csak nagyon ide kívánkozik, hogy Pascaltól idézzek néhány sort. Az előbbi a 229. töredék volt a gondolatokból, amit pedig most idézek, az egy részlet a 194. töredékből. És ebben a szakaszban a következőt írja Pascal. Csak kétféle ember szolgál rá az értelmes névre. Az, aki tiszta szívvel szolgálja Istent, mert ismeri, és az, aki tiszta szívéből keresi, mert nem ismeri. Még egyszer elolvasom. Tehát ő így foglalta össze. Azt mondja, csak kétféle ember szolgál rá az értelmes névre. Az, aki tiszta szívvel szolgálja Istent, mert ismeri, és aki tiszta szívéből keresi őt, mert nem ismeri. Ugye érdekes megfogalmazás és megközelítés. Ezek után feltenném azt a kérdést, hogy hát akkor minden ember ilyen értelmes Istent kereső? Ha körülnézünk, azt látjuk, hogy az emberek egy részét szinte valamiféle szomjúság hajtja, és keresők, más embereket pedig leköt a mindennapi teszek-veszek, örömök, szomorúságok, munka, és nem látjuk azt, hogy az életükben ez a keresés jelen lenne. Én azonban szeretném azt hangsúlyozni, és erről meg vagyok győződve, hogy ezek nem lezárt kategóriák. Nem mondhatjuk azt, hogy vannak kereső emberek, és vannak emberek, akik teljesen jól megvannak annélkül, hogy igazságkeresők lennének. Én azt hiszem, hogy akik ilyennek látszanak, azokban az emberekben is följajdulnak olykor kérdések, és föl-föl villannak gondolatok, hogy keresik vagy a magyarázatok láncolatának a végét, vagy a rossznak az okát, és annak a megoldását. És azt is megkockáztatom, hogy ha ébrezgetnénk ezeket az embereket, akik belesüppettek az élet gondjaiba, lehet, hogy ők is keresőké válnának. Tehát nagyon tartózkodjunk attól, hogy az embereket végletes kategóriákba soroljuk, és főleg pedig attól, hogy lenézzünk egyes embereket, hogy ó, azok nem keresnek, azokat lekötik a hétköznapi élet gondjai, és azokat semmi nem érdekli. Nem tudjuk. Sajnos kevesen vannak, akik ébrezgetik az élet gondjaiba belesüppett embereket, hogy azért kellene igazságkeresővé vagy istenkeresővé válni. De azért azt is elismerem, hogy olyan is van, mikor valakiben egészen eltompul a keresés. Az evangéliumokban olvassuk Lukács evangéliumában Jézusnak ezt az óvását, meg lehet találni Lukács evangélium a 21. fejezetének a 34. versében, amikor Jézus ezt mondja, vigyázzatok, hogy meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódás, részegség vagy az élet gondjai miatt. Ugye érdekes kifejezés, hogy valakinek megnehezedik a szíve, a lelki világa eltompul, elkényelmesedik, és azt mondja, mi minden okozhatja ezt, azt mondja, dobzódás, jólét, részegség, valamilyen szenvedélybetegség fogságába is kerülhet az ember, vagy valamilyen kábításnak a fogságába, és utána pedig azt mondja, az élet gondjai. Lehet, hogy nem tud kikerülni a szerzésnek a körforgásából, ami lehet az is, hogy ez az életszemlélete, vagy ez az életcélja, de az is lehet, hogy tényleg borzalmas anyagi nehézségekkel küzd, hogy fenntartsa a családját, és ezek miatt nem mutatkozik nála ilyesmi, hogy igazságkeresés, vagy istenkeresés. De még egyszer mondom, ne írjuk le ezeket az embereket az istenkeresés szempontjából, és miután az előbb olvastuk, hogy Pascal is kiket nevez értelmesnek, meg hogy a Biblia is azt mondja, hogy van-e értelmes istenkereső, végképpen nem mondjuk rá ezekre az emberekre, hogy ezek nem értelmesek, mert mi tudjuk a körülményeket, és nem tudjuk azt, hogy nem lenne felébreszthető bennük az igazságkeresés, avagy az istenkeresés vágya. És azt is elmondhatjuk, hogy kétféle kereső van. Tehát ugye azt mondtuk, az emberek egy része láthatóan nem keres, egy másik része keres, noha minden embernek oka lenne rá, és fenntartjuk azt a reményt, hogy felébreszthető lenne sokakban ez a vágy, de azok, akik keresnek, azokat még mindig két csoportra lehet osztani. Az egyik csoportról azt mondanám, hogy ezek tudatos keresők. A másik csoportról azt mondanám, hogy öntudatlan keresők. Nem tudnák megfogalmazni, hogy mit keresnek, de van bennük egy nyugtalanság, van bennük egy szomjúság. Érdekes, hogy Jézus egyszer mondott egy kettős példabeszédet, amiben a keresőknek ezt a két típusát ábrázolta. Elolvasom a Bibliából, próbáljuk megfigyelni, hogy felfedezzük-e benne a keresők két típusát. A öntudatlanul keresőket és a tudatosan keresőket. Tehát Máté evangéliumából olvasom. Máté evangéliuma 13. fejezetéből. Így olvasom Máté evangéliuma 13. fejezetében a 44. és a 45. verset. Ismét hasonlatos a mennyek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejtette azt. És afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Ismét hasonlatos a mennyek országa a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. És még a 46-at is olvassuk. Aki rátalálván egy drága gyöngyre, elment, és mindenét eladván, amilyen volt, megvette azt. Melyik itt az öntudatlanul kereső? A kettő közül? Az úgy van. Mert véletlenül bukkan rá, és a másik pedig, ezt mondja, egy igaz gyöngykereskedő, aki ilyen értékes igaz gyöngyöket keres, és végül egyszer csak rátalál arra, amit keres. De mi a kettőnél a közös? Mindegyik nagyon örül, mikor megtalálja. Ez mutatja, hogy az öntudatlanul keresőben is nagyon mélyen ott van ez a vágy, és a tudatos kereső is nagyon boldog, mikor célba ér. Tehát erről a két típusról beszélhetünk. De azt mondhatjuk, hogy még egy másik módon is, egy másik csoportosításban is beszélhetünk kétféle keresőről, és pedig úgy, hogy vannak olyanok, akik időnként keresnek, lagymatagon keresnek, és vannak álhatatos keresők. Mi lehet az oka annak, hogy vannak emberek, akik időnként fellobban egy komoly szomjúság, de csak ideig óráig tart, aztán feladják. Nagyon, nagyon érdekes, amit a Bibliában találunk, hogy milyen embercsoportokat mutat be, hogy emberek az Isten keresést vagy az igazság keresést mielőtt célba érnének, miért adják föl. Mondanék egy példát. János evangéliuma 7. fejezetének a 48. versében azt olvassuk, hogy ilyen kérdést vetettek fel Jézussal kapcsolatban, vajon a főemberek közül és a farizeusok közül hitte ő benne valaki? De a farizeus az ma a fülünkben rosszul cseng, de ezek voltak Jézus korában a vallásos elit, a legbuzgóbb vallásos emberek. És ugye miért adnak föl emberek istenkeresést? Mert emberek véleményétől függnek. Ugye Jézustól is elfordultak emberek, mert ennyi elég volt nekik, hogy vajon a főemberek közül és a farizeusok közül valaki hitte ő benne. Hát akkor ezzel nem is érdemes foglalkozni, ha ilyen tekintélyek nem csatlakoznak Jézushoz, és nem ismerik el az ő messiás voltát. Olvassuk János evangélium a 12. fejezetében is, hogy ez János evangélistának a megjegyzése, és nagyon érdekes, viszonylag ritkán figyelünk rá az evangéliumokban, tehát János evangélium a 12. fejezetéből olvasom a 42. és 43. verset. Így olvasom. Mindazonáltal a főemberek közül is sokan hittek ő benne, de a farizeusok miatt nem vallották be, hogy ki ne rekesztessenek a gyülekezetből. És János hozzáteszi, mert inkább szerették az emberek dicséretét, mint sem az Istennek dicséretét. Tehát vannak, akikben van szomjúság, keresnek, de hamar feladják, ha azt látják, hogy ott valami tekintélyesek nincsenek, vagy emberi tekintélyek azt megvetik, vagy leszólják. Ugye itt milyen érdekes, azt olvassuk, hogy amikor Jézus a földön járt, a zsidóság főemberei közül is sokan hittek ő benne, de feladták, elfojtották magukban, mert nem volt akkora támogatottsága Jézusnak. És János hozzáteszi, mert jobban szerették az emberek dicséretét, mint az Isten dicséretét. Aztán megint vannak mások, akik ideig, óráig ugyan buzgón keresnek, de azért adják fel, mert türelmetlenek. Fáradtságot nem vállalnak érte. Amikor azt látják, hogy ez komolyabb erőfeszítés, kitartást igényelne, hát akkor türelmetlenül abba hagyják. És emellett szkeptikusak is. Úgy gondolják, hogy akkor az a legegyszerűbb azzal lezárni a dolgot, hogy, hogy mond egy magabiztos véleményt a dologról, és ezzel befejezte a dolgot. Ennek egy tipikus példáját mondanám, mikor Jézus beszélgetett Pilátussal, ugye a római helytartóval, ugye amikor őt a zsidók oda vitték a helytartó törvényszéke elé, és Jézus olyan szépen, szeliden mondta Pilátusnak, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És hozzátette, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Ugye észreveszük, hogy ebben volt egy olyan finom meghívás. Ugye Jézus elítélt fogolyként, illetve még el nem ítél, de láthatóan egy koncepciós per volt, szóval a zsidók által végletesen vádolt fogolyként volt a helytartó előtt, és mégis ilyen ünnepélyes méltósággal mondta neki, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. És mit felelt erre Pilátus? Így csak így fölütött, micsoda az igazság? Ugye, amiben benne volt egy szkepticizmus, hát ki tudja, mi az igazság? Ugye? És hogy utána azt látjuk, hogy már utána ment ki a sokasághoz. Nem volt türelme, érdeklődése tovább faggatni Jézust, hogy vajon ki az, aki ezeket az ünnepélyes szavakat mondta, és mi ez a titokzatos, finom meghívása, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Tehát azt mondtuk, ugye, hogy egyes emberek azért keresnek csak ideig, óráig, mert emberi véleményektől függnek, és feladják, ha úgy látják, hogy nincs tekintélyes támogatottsága valaminek, ami igazságnak tűnik, vagy Istentől valónak tűnik. Más emberek türelmetlenek, és egy ilyen szkeptikus, gyors futammal lezárják a dolgot. Kényelem szeretőek, és a maguk véleményétben inkább megcsontosodnak, és azt mondja, hát tudom én ezt, nincs itt mit keresni tovább. És van egy harmadik csoport, akiket így jellemezhetnénk, hogy azért adja fel az Isten keresést, meg az igazság keresést, mert a szíve mélyén erősen egoista, én középpontú, és az önérdekével, ha ütközik, az a találkozik olyasmivel az igazság keresés során, ami az önérdekeit sérti, akkor feladja. Ennek egy tipikus példája az a bizonyos gazdag ifjú, így emlegetik mindig az evangéliumok alapján, akiről kiderül, hogy ugye a zsidó főtanács tagja volt, azt olvassuk, hogy nagy vagyona volt, tekintélyes ember volt, de ugyanakkor egy jóra fogékony valaki volt. Annyira szép, ahogy a Biblia írja, hogy mikor Jézus a gyermekekkel foglalkozott, akkor valami őt annyira megfogta és megindította, hogy odafutott Jézushoz, leborult előtte, és azt mondta, jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Ez egy nagyon komoly kereső kérdés volt, nem? És ez a fiatalember igazán megindult. És az egyik evangéliumban azt a megjegyzést találjuk, hogy Jézus rátekintett és megkedvelte őt. Ez olyan érdekes. Tehát látott olyan képességeket ebben a fiatalemberben, amelyek nagyon értékesek voltak. Ugye ez jutott kifejezése abban is, hogy oda futott Jézushoz, leborult előtte, és úgy kérdezte, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. De amikor kiderült, hogy Jézus azt mondaná, ha engem követni akarsz, akkor a vagyonod, a nagy vagyonod akadály lesz. És gondolja a szegényekre. És meghívta őt, egy megtisztelő meghívást mondott neki, hogy gyer, kövess engem. Meghívta a tanítványi csapatba, akik a munkáját folytatják. És a fiatalember azt már nem is hallotta, hogy Jézus azt mondta, hogy kincsed lesz a mennyben. Mintha azt mondta, hogy a földi gazdagság helyett sokkal nagyobb értéket adok neked. Kincsed lesz a mennyben. Nem azt mondom, hogy mondj le az értékről, hanem nagyobbat kínálok a helyet. De ezt ő már meg se hallotta, hanem azt olvassuk a Bibliában, hogy elszomorodva elment, mert sok jószága volt. És ez olyan döbbenetes, hogy elszomorodva ment el. Tehát ezzel az írás azt sejteti, hogy tudta belül, hogy nagyot veszít, hogy rossz döntést hozott, és mégis ezt a rossz döntést hozta. Azt mondja az ige, mert sok jószága volt, mert az önérdeke, az egoizmusa, a rangjához és a vagyonához való ragaszkodása erősebb volt, mint az igazság keresése és az igazság szeretete. Tehát nagyjából ezt a három okot sorolnám föl, amiért emberek csak ideig, óráig keresnek, és feladják. De itt is szeretném azt mondani rögtön, hogy azt sem mondjuk, hogy ezek az emberek nem változtathatnak. Nincsenek lezárt kategóriák. Lehet, hogy valaki egy ideig emberek véleménye miatt feladja az igazságkeresését, de aztán egyszer csak mégiscsak föllobban benne, és akkor már komolyan elindul. Az is lehetséges, hogy valaki kényelem szeretően, türelmetlenül, én erre nem áldozok ennyi figyelmet, energiát, de lehet, hogy az élete egy későbbi szakaszában mégis megváltozik a dolog. És még az sem lehetetlen, hogy valaki, akit az egoizmusa fogva tart, egyszer mégiscsak változik. Ezt csak az Isten látja. De itt is elismerem, hogy vannak visszavonhatatlan megcsontosodások. Ugye Jézus is nem véletlenül fejezte be sok tanítását így, hogy akinek van füle a hallásra, hallja. Ugye is ezzel azt fejezte ki, hogy az ember elveszítheti a lelki hallását. Ha sokszor ellenáll egy ilyen ösztönző késztetésnek, akkor egyszer csak eltompulhat végérvényesen. Ezt elismerjük, de mi ezt emberi szem nem látja. Tehát mi senkit ne ítéljünk meg, ne mondjuk azt, hogy nem értelmes, nem Istent kereső, ezt nem érdeklik ezek a dolgok, ne tegyük ebbe a kategóriába. Azt sem mondjuk, hogy ez egy nem igazi kereső, mert ez egy kicsit odafigyel, aztán abba hagyja. Ez nincs ránk emberekre bízva, és nem is tudjuk mi ezt pontosan megállapítani. Minden esetre azért a másik típus az álhatatos kereső. És ez az ideális csoport, hogy így mondjam. És szeretnék a Bibliában rámutatni arra, hogy Jézus hogyan állított elénk példát, hogy milyen az álhatatos igazságkereső. Lukács evangéliuma 11. fejezetéből idézek, tehát Lukács evangéliuma 11. fejezetéből. Lukács evangéliuma 11. fejezetében a 31. vers a következőképpen hangzik. Jézus ezt mondta: Délnek királyné asszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket, mert ő eljött a föld széléről, hogy hallhassa a Salamon bölcsességét, és ímé nagyobb van itt Salamonnál. Biztos vagyok benne, hogy akik régebben eljöttek ezekre az alkalmakra, azok hallottak Sába királynőjéről. Én nagyon kedvelem a Bibliában ezt a történetet, és amikor Jézus Délnek királyné asszonyáról beszélt, aki eljött a föld széléről, hogy hallhassa Salamon bölcsességét, egészen biztos, hogy róla szólt, minden kétséget kizáróan. És a Királyok első könyve 10. fejezetében lehet róla olvasni. Ugye ennek van sok művészi feldolgozása, opera is létezik, és stb., de ezek a feldolgozások eltorzítják többnyire a történetet. Az eredeti történetet a Királyok első könyve 10. fejezetében találjuk. Ilyen ma a Biblia tudósok azok két feltevést emlegetnek, hogy hol lehetett ez az ókori Sába, mert egész biztosan senki nem tudja. Egyesek szerint Jemenben volt, ugye az arab félszigetnek a déli csücskében, ez is óriási távolság Palesztináig. A mások szerint pedig Etiópiában, ez meg ugye Kelet-Afrikában jól lent, ugye, még messzebb, és minden bizonnyal ez a helyes, most nem térnék ki arra, hogy miért. Tehát Jézus is így fogalmazott, hogy a föld széléről eljött, hogy hallgassa Salamon bölcsességét, és a Királyok első könyve 10. fejezeténél kinyitjuk, akkor itt azt olvassuk az első versben, hogy Séba királyné asszonya pedig halván Salamon hírét és az Úr nevét eljött, hogy megkísértgesse őt nehéz kérdésekkel. Olyan érdekes megkapó, nem? Az ember arra gondol, hogy ki volt ez a titokzatos ókori királynő, akinek nehéz kérdései voltak. És ezeket olyan fontosnak tartotta, és figyeljük, hogy fogalmaz, hogy próbára tegye, megkísértgesse Salamont nehéz kérdésekkel. Tehát volt benne egy szkepticizmus, alig hitte, hogy ő ezekre a kérdésekre választ talál, de olyan nagy volt benne az igazságkeresés, hogy mégis elindult a nagy távolságba, mert hallotta Salamon nevét, a Salamon hírét és az Úr nevét. Tehát valamit hallott az Izrael istenéről, ugye a sok isten hívő népek tengerében Izrael egyetlen teremtő és fenntartó. Isten, Istenben hitt, és Salamon is az ő képviselője volt, és ő erről valamit hallott, és elindult. Mintha azt mondta volna, na lássuk, tegyük próbára, tud-e az én nagy kérdéseimre válaszolni, amire eddig senki se tudott. És így olvassuk a második versben, bejött Jeruzsálembe igen nagy sereggel, tevékkel, amelyek hoztak fűszerszámokat, igen sok aranyat, drágaköveket, és Salamonhoz ment, és szólt vele mindenekről, amelyek a szívén voltak. Ez is milyen szép megfogalmazás, nem? Tehát ezek a nehéz kérdések nem csak egy ilyen elméleti érdeklődés volt, hanem a szívén voltak ezek a kérdések. Ezek neki életfontosságú kérdések voltak. És utána így olvassuk a harmadik versben, és Salamon megfelelt néki mindenre, semmi sem volt a király előtt elrejtve, amire ne tudott volna néki felelni. Erre mondjuk azt, hogy katarzis, ugye? Katarzis élmény, hogy mindenre tudott Salamon felelni az ő nehéz kérdéseire, és semmi sem volt, amire ne tudott volna felelni. Erre szoktam én azt mondani, hogy Salamon bölcsességének a forrása az Isten volt, a Biblia pedig, mert ugye így olvassuk a Bibliában, Isten adott neki olyan bölcsességet, amely minden élő felett való, és ugyanaznak az Istennek a beszéde a Biblia. Tehát szoktam mondani, hogy aki álhatatos kereső lesz, és tényleg akarja a Bibliát megérteni, annak is katarzis élménye lesz. Olyan tökéletes lelki megelégedettsége, és akkora örömteljes felfedezése, hogy a Bibliában mindenre tud felelni, ami neki kérdése, ami neki a szívén van. Semmi sincs, ami homályban maradna, amire ne tudnak neki teljesen kielégítő és teljes belső megelégedettséget nyújtó feleletet adni. És utána így folytatja tovább, és mikor látta Sába királyné asszonya Salamon minden bölcsességét, a házat, amelyet épített, az ő asztalának étkeit, szolgáinak lakásait, szolgái udvarlásának módját, és azok öltözeteit és pohárszékeit, és az ő áldozatát, amelyel az Úrnak házában áldozott, a lélegzete is elállott. Tehát itt láthatjuk, hogy a Salamon bölcsessége nem egy elvont elméleti bölcsesség volt, hanem annak voltak gyakorlati következményei. És nagyon érdekes, hogy miket sorol, hogy miket figyelt meg Sába királyné, azt mondja, jó éles szeme volt, és mindezekben azt látta, hogy Salamonnál valami olyan bölcsesség van, ahol máshol nincs. Megnézte az asztala étkeit. Ugye a bölcsesség ebben is megnyilatkozik, hogy kinek milyen az életmódja. Mennyire megtalálja a helyes utat ebben. Utána azt mondja, hogy látta a szolgái udvarlásának a módját. Ez nem a legtökéletesebb fordítás, tulajdonképpen a kormányzásának a módját, ahogyan a feladatát ellátta. Azt mondja, azok öltözékeit. Igen, még az öltözet is elárul valamit, hogy egy embernek van-e bölcsessége, vagy nincs, ugye? Ebben is van bölcsesség. Utána azt mondja tovább, és a pohárszékeit, még az edényei is, még az is, ami körülveszi a környezete. Aztán így mondja, és az áldozatát, amelyel Isten házában áldozott, vagyis az Isten tiszteletét. És közben itt volt egy nagyon fontos dolog, és a szolgáinak a lakásait. Hát nem tudom, hány uralkodó bukna meg egy ilyen próbán, ha megnézik a szolgái lakásait, hogy mennyire bölcs gazdája egy országnak. Ugye, de azt mondja, ezt mind megszemlélte. Tehát azt látta, hogy az a bölcsesség, ami Salamonban van, az nem egy elméleti tudás, hanem annak a lehető legsokoldalúbb gyakorlati következményei vannak. Az mindent meghatároz a munkavégzésében, a személyes életében, a körülötte lévők életében. És utána így folytatja, és tehát a lélegzete is elállott ettől, és ezt mondta a királynak, mindig az, amit az én földemben hallottam a te dolgaid felül és a te bölcsességedről. De én hinni sem akartam azokat a beszédeket, amíg én magam el nem jöttem, és szemeimmel nem láttam. És iménékem a felét sem beszélték el, te meghaladtad bölcsességgel és jósággal a hírt, amelyet hallottam felőled. Boldogok a te embereid, boldogok ezek a te szolgáid, akik udvarlanak néked mindenkor, és hallhatják a te bölcsességedet. legyen az Úr a te Istened áldott, aki kedvelt téged, hogy az Izrael királyi székébe ültetett, mert szerette az Úr Izraelt mindörökké, és királlyá tett téged, hogy ítéletet és igazságot szolgáltas. Tehát eljutott ezen az úton egyenesen az Istenig, a Salamon Istenig és az Izrael Istenig, és még az Izrael küldetését is megértette, ugye, mert azt mondta, boldog vagy te, és boldogok ezek az embereid, és hogy itt téged Isten tett erre a helyre, és mert szerette az Úr Izraelt, stb. Tehát azt mondhatjuk, hogy Sába királynője azért az álhatatos keresőknek a példája, és Jézus azért állította elénk, mert nem volt egy hiszékeny valaki, hajlott a szkepticizmusra, és ugye azt mondta, hogy én hinni se akartam. Amit hallottam, hinni se akartam. És úgy ment, hogy megpróbálja Salamont nehéz kérdésekkel. Nemigben bízott abba, hogy pozitív lesz az eredmény. De annyira benne volt a szomjúság és a keresés, hogy mégis megtette ezt a több ezer kilométeres hosszú utat. Mert mégis ott volt benne ez a mély égő szomjúság. Tehát még egyszer mondom, hogy minden embernek volna oka az igazság keresésre, vagy az Isten keresésre, de mégiscsak az emberek egy része kereső. És akik keresnek, azok között vannak, akik öntudatlanul keresnek, és vannak, akik tudatosan keresnek, de mindegyik őszinte. De olyan is van, hogy vannak, akik ideig óráig keresnek, fellobbanva olykor keresnek, és vannak olyanok, akik álhatatos keresők. És ugye azt mondtam, hogy egyik csoportot se ítéljük meg, de az tény, hogy a legideálisabb az álhatatos kereső. És most hadd olvassak a Bibliából néhány igen szép ígéretet, amelyek az álhatatos keresőknek szólnak. És ebből az következik, hogy ha ezeket az ígéreteket a szívünkre vesszük, akkor vigyázzunk magamra, hogy engem se emberek véleménye ne terelhessen el az álhatatos kereséshez, se a türelmetlenségnek, a szkepticizmusnak ne engedjek, ne zárjam le gyors véleményalkotással a dolgokat, mert nem akarok fáradtságot ebben a dologban, és arra is vigyázzak, hogy valami az önérdekkel ütközés el ne vakítsa a szememet, és hanem többre becsüljem az igazságot, mint az önérdeket, vagy a magam véleményeit. Tehát olvasom, hogy milyen gyönyörű ígéretek vannak a Bibliában az álhatatos keresőknek. Példabeszédek könyve második fejezetéből olvasom, a harmadiktól az ötödik verset, tehát Példabeszédek könyve második fejezetéből idézek, és így olvasom a harmadiktól az ötödik verset. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és Istennek ismeretére jutsz. Mert az Úrad bölcsességet, és az ő szájából tudomány és értelem származik. Az igazaknak valóságos jót rejteget, pajst a tökéletesen járóknak. Egy kicsit tovább is olvastam egész a hetedik versig, de álhatatos keresőről van szó? Azt mondja, ha keresed, mint az ezüstöt, mint a kincseket kutatod azt. Ugye sokat írtak a kincskeresőkről, milyen álhatatosan nem adja föl, hogy keresse. Mindig eszembe jut, hogy a nyári táborunk az Bózsván van, a Zemplén-hegységben, és a Bózsva mellett van közvetlenül telkibánya. Úgy is van kiírva, hogy aranygombos telkibánya. A középkorban ott aranybánya volt. És fent a református templomnak a nagy könyvében őriznek egy régi történetet. Ha jól emlékszem, talán a 14. vagy 15. században történt. Ugye ma már nem működnek ezek az aranybányák, csak az erdő mélyén lehet megtalálni a betemetett régi aranybányát. Nos, hát azt a történetet jegyezték fel, hogy ugye ezek az aranybányászok a középkorban külön kiváltságokat élveztek. Ugye hát nem akármi volt aranybányásznak lenni. És többek között az volt az egyik kiváltságuk, hogy szombaton maguknak bányászhattak. És hogy egy szombatnapon ugyancsak bányáztak maguknak, és egy nagyon gazdag érre találtak, egy gazdag aranyérre, de közben a bánya felügyelő figyelmeztette őket, hogy veszélyes, sújtó lég érezhető, és újra és újra sürgette őket, hogy jöjjenek föl. De mivel aznap maguknak bányáztathattak, azért nem hallgattak a bánya felügyelőre. És végül egy borzasztó katasztrófa történt, gyakorlatilag a falu egész férfi lakossága odaveszett. Úgyhogy a följegyzés szerint a bánya felügyelő ment a faluba, összehívta az asszonyokat, és nem tudta, hogy kezdje a mondókáját, és így kezdte, hogy én még sose láttam ennyi özvegyet együtt. Hogy tudassa, hogy mi történt, a borzalmas tragédia. Na hát szóval a kincskereső ember az ilyen. Ugye lázba jön, mikor látja, hogy ott a kincs. És itt a Biblia azt mondja, hogy ha a bölcsességért kiáltasz, az értelemért, a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, mint a kincseket kutatod azt, akkor az álhatatos keresőnek milyen ígéret szól? Akkor megérted az Úrnak félelmét, és Istennek ismeretére jutsz. Megérted. Föltárul neked. Mert az Úrad bölcsességet a szájából tudomány és értelem származik, és utána azt mondja, az igazaknak valóságos jót rejteget. Milyen szép ez a megfogalmazás, valóságos jót rejteget, pajzst a tökéletesen járóknak védelmet. Aztán olvassuk egy másik ígéretet. Ez is példabeszédek könyvében van, a 8. fejezet 17. versében. Így hangzik. Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Itt is álhatatos keresőről van szó. Akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak. Ugye, micsoda bíztatás ez az álhatatos keresésre. Aztán még egyet idézek, Jeremiás könyve 29. fejezetéből. Ugye tovább kell lapoznunk, jönnek majd a nagy proféták, és Jeremiás proféta könyvében, így olvasom, a 29. fejezetben a 13. és 14. verset. Így hangzik. És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. És a 14. vers első mondata, és megtaláltok engem, mondja az Úr. Itt meg kiknek szól az ígéret, hogy megtaláltok engem? Akik teljes szívükből keresnek, ugye? Tehát ez is az álhatatos keresőről szól, aki teljes szívéből keres. És még az Új Szövetségből is hadd idézek egy ígét, Jelenések könyve legvégéről, a 22. fejezetnek a 17. versében olvasom. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jöjj. És aki hallja, ezt mondja, jöjj. És ami igazán érdekes most nekünk a vers második része, és aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Amikor azt mondja, aki szomjúhozik. Ugye a szomjúság az egy nagyon erős fizikai érzés. Aki szomjas, az nem nyugszik addig, amíg vizet nem talál. Ez is az álhatatos keresőre utal, és nem éri be azzal, hogy azt mondja, aki szomjúhozik, hanem megtoldja még egy szóval, és akarja. Van egy erős szomjúsága, és akarja. Azoknak mit kínál? Az életvizét ingyen. Ugye nyilván szimbolikus beszéd, de valahol érezzük, hogy itt is valami valóságos jóról van szó, valami nagy értékről, mert azt mondja, aki szomjúhozik, és aki akarja, az vegye az életvizét ingyen. És én azt gondolom, hogy ma, itt a 21. század elején nekünk nagyobb okunk van az Isten vagy az igazság keresésére, mint bármely korban az embereknek. Hiszen ez tagadhatatlan, hogy szinte kilátástalan válságok szorítanak minden oldalról. Társadalmi válság, nevelési válság, családok válsága. Ugye egyetlen korban sem tudunk ilyen mértékű depresszióról, az ifjúság ilyen mértékű deformálódásáról, kilátástalanságáról. Aztán itt van az ökológiai válság, a természetben megbomlása, itt van a gazdasági válság. És most igazán okunk van arra, hogy az ember álhatatos keresővé legyen, és azt kérdezze, miért van ez? És van-e ebből kiút? És van-e ennek megoldása valamiképpen? És ezért ez nem csak önmagunk miatt, hanem azt kell mondanunk a gyermekeink és az újabb nemzedékek miatt. Én mindig olyan jó szívvel emlékszem vissza egy fiatal házaspárra, akik eljöttek hozzám, és még nem volt gyermekük, nem régen házasodtak össze, és azt mondták, hogy még amikor csak az udvarlás időszaka volt, és készültek a házasságra, azt mondja, megbeszéltük, hogy nekünk valahova el kell jutni az Isten keresésben, mert ha gyermekünk lesz, az egy felelősség. Ha ő megkérdez, mit fogunk neki mondani? És az élet nagy dzsungelében mit fogunk neki tanácsolni? Nagyon olyan megható volt, hogy őket ilyen gondolatok foglalkoztatták, és azt mondták, megegyeztünk, és azt kértük, hogy azt mondja, olyan ismeretlen Istenhez fohászkodtunk, és azt mondtuk, hogy mire az első gyerekünk megszületik, mi jussunk valahova. Nekünk legyen valami látásunk arról, hogy hát milyen életutat tanácsoljunk a gyereknek, és mit mondjunk neki az életnek ezekről a nagy végső kérdéseiről. És én azt kívánom, hogy mi is érezzük át ma a felelősségünket az újabb nemzedékekért, hiszen tudjuk, hogy milyen védtelenek a gyerekek, és látjuk, hogy mennyire útvesztőben van az ifjúság, a fiatal korosztály. És nekünk idősebb nemzedéknek, akik azért már sok mindent megértettünk, hogy az élet nem játék, és ahogy József Attila mondta, ember szívében nem illő nagy kínok késeivel játszik az ember sokszor. Ha ezeket a gyerekeket és ezeket a fiatalokat fel kell készíteni az életre, akkor nem csak magunk miatt, de még miattuk is. És akik különösen, akik egy ilyen zord világban nőnek föl, és egy ilyen veszélyes világban, mindegyikünknek okunk van az álhatatos Isten keresésre, vagy igazság keresésre. Ennyit szerettem volna elmondani az első témánkról, hogy az Isten keresése, és a következő alkalommal arról fogunk beszélni, hogy utak és tévutak, vagyis ha az ember elkezdi az Istent keresni, akkor hol keresse? Hogyan lehet megtalálni az Isten keresésnek a jó útját, a biztos útját, és hogyan kerülhetünk el tévutakat? Ez lesz a következő alkalomnak a témája. Hát én itt befejeztem, mint tavaly is említettem, most nem olyan típusú előadást tartottunk, mint tavaly, hogy együtt beszélgettünk végig, de ez most egy ilyen jellegű sorozat, és a végén van lehetőség beszélgetésre, kérdések felvetésére. Hát bátorítok bárkit, akinek valami gondolata vagy kérdése van, hogy szóljunk hozzá az elhangzottakhoz.